9 órától a Kossuth Rádióban.
6 perc elmúlt 5 óra.
Hajnaltáj. A műsorvezető Belényi Barbara.
Most pedig néhány szóban arról, hogy mivel várjuk Önöket az első fél óránkban. Nem csupán élni jó Murakeresztúron, a 2025-ös év kerékpár útja miatt is tömegesen érkeznek a határmenti faluba.
Van itt egy 120 darabos kerékpár lerakott, már ebben a hónapban 16 csoportnak, akik innen indulnak Murakeresztúról, megkapják első felszerelést, egy hét múlva jönnek vissza és leadják a kerékpárt.
Aztán újra pár órás csoda a Tisza felett, megkezdték rajzásokat és táncokat a kérészek.
A hímek, amikor meglátnak egy nőstényt, akkor rávetik magukat, úgyhogy van, amikor 10-20-an is egy vannak. Elpusztult rovarból kiázik a pete, egy-két órán belül ki kell belőle az új generáció.
És felhatig bemutatjuk azt is, hogy hogyan alakította át a klímaváltozás a virágágyásokat Miskolc közterein. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A héten a szerkesztő Gyarmati Péter. Sokan űzik, borszankodnak miattuk, gyerekeink pedig áhítattal vágynak arra, hogy találkozhassanak velük. A védett vakondokról azonban kevesen tudják, hogy az általuk túrt kupacok kiváló komposzt alapanyagunk lehet. Óvjuk tehát őket.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Kertünk végét vakondjárja, nincs egyedül, ott a párja turnak, furnak, kicsik, nagyok.
Én meg tiszta ideg vagyok.
Hogyha a kertben reggelre apró földvulkánok jelennek meg, a háttérben szinte mindig a közönséges vakondál. Ez a hazánkban is gyakori kisemlős, nem rossz indulatból alakítja át a tájat, egyszerűen csak egy meg nem értett munkamániás gasztroutazó, aki a saját feje és a föld alatti járatai után megy.
Járatot ás magának, bogarat fog benne, csigát, lárvát nem egyet, százat is megenne.
A vakond nem alszik téli álmot, mert ahhoz túlságosan éhes. Naponta a saját testsúlyának a másfélszeresét fogyasztja el girisztákból és pajorokból. Mivel télen a fagyott földben nehéz vadászni, egy zseniális, bár horrorisztikus módszerrel giliszta konzervet gyűjt. A zsákmányt egy harapással mozgásképtelenné teszi, majd felhalmozza az éléskamrájában. A vakond eredeti neve egyébként vakondok. Minyakároly nyelvészt hallják.
Történetileg, tehát a vakondok egyes szám, de mivel kára végződik, és ezt sokan a többes szám jelével azonosították, ezért elvonták és a vakond formát alkották meg. A vakondok így módon ritkábban használatos, és összetételben viszont csak a vakond fordul elő, tehát például vakondtúrás, vakondprém bunda.
A vakond bundáját rövid ideig felkapta a divat, ennek a prémnek a népszerűsége szerencsére rövid ideig tartott. Mivel védett faj, melynek természetvédelmi értéke 25 ezer forint, a mérgek és a kifüstölés használata szigorúan tilos.
Mondom, adjál már valamit vakondra, hé! Azt mondja, kardit, kérdem, az mi? Be a járatba, azt fizet neki, mert a vakondnak az büdös, nem szereti.
A humánus távoltartás érdekében érdemes inkább vakondűző növényeket, élvefogó csapdákat vagy föld alá sűjesztett vakondhálót használni.
Tompa Mihály Barlang lelke című művében viszont még az eredeti alakot használja, idézem, mint a vakondok vak dühében magát a föld gyomrába furta mélyen.
A régi, azaz eredeti elnevezésének a többes száma pedig vakondokok.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Most pedig a Kárpát-medence aktuális időjárásával folytatjuk. Bécs belvárosában erősen felhős az ég, gyenge északnyugati szél fúj, 18 fok van. Grázban erősen felhős az ég, 16 fokos a hajnal. Pozsonyban közepesen felhős az ég, 15 fokot mértek. Kassán felhőtlen az ég, 9 fokkal. Ungvár közepesen felhős az ég, 12 fok van. Kolozsváron gyenge nyugati szél fúj, 15 fokkal. Arad felhős az ég, 16 fokkal. Újvidéken borult az ég, esik az eső, 17 fokot mutat a hőmérő. Zágrábban is esik, 15 fokkal. Ljubljánában mérsékelt keleti szél fúj, 17 fok van, és végül Csíkszeredában erősen felhős az ég, 13 fokot mértek. 4 perc múlva lesz 4:45. Szénacsinálás, répa egyelés, paradicsom fattyazás. Csak néhány júniusi munka, amely embert próbáló feladat volt a földeken. Ezek elvégzésére gyakran summás banda érkezett. Hogy kikből álltak a summások, és milyen volt a megítélésük, erről is mesél Harangozó Imre néprajzkutató, e-heti népszokásokat bemutató sorozatunkban.
Időszakunk a klasszikus nyári munkák, tennivalók ideje. Különösen a korábban már emlegetett szénacsinálás, de a vetemények kapálásának, a kukorica és a répa egyelésének is az ideje. Talán pici kivétel Szent Vitus mai liturgikus emléknapja, amelyhez leginkább évszázados időjárási megfigyelések és hiedelmek társulnak. A régiek úgy tartották, hogy ezen a napon megfordul az időjárás. A napsütéses idő bőséges termést, míg az eső rossz árpa termést jövendől. Vitust a középkor óta a görcsök, az epilepszia és az idegrendszeri betegségek, valamint a kígyómarás ellen hívják segítségül. Az említett nehéz, fárasztó és verejtékes munkákra szolgál magyarázatul a következő történet, melyet más változatban magam is hallottam kiskoromban a régi újkigyósi öregektől, de azt már Kálmány Lajos a 19. század végén megjelent, éppen a mi vidékünkön lejegyzett gyűjtésében is olvashatjuk. Mikor kiűzte az Isten a paradicsomból Ádámot, Mök parancsolta neki, hogy a vére verejtékivel keresse a kenyerit. Húzott köré egy kört a földön, azt kapát adott neki, hogy kapálja körül magát, de ki ne lépjön abból a körből. Na, amit így elér, amit Mök tud munkálni, az teröm annyit, hogy elég lesz neki meg a családjának egész évön köröztül. Ez így is volt, mert akkor nem ilyen kalászok termődtek, mint most, hanem végig kalász volt az egész búza mög árpaszál. De Ádám telhetetlen volt. Hosszabb kapanyelet csinált, hogy tovább érjön. No, ezt még elnézte neki az Úristen, hanem a másik esztendőben már többet akart, az kilépött a körből. Na, ezt a kapzsiságot már nem tűrte el a Teremtő. Azt mondta, na, ha Ádám nem vagy elégödött avval, amit adtam, a maradékot se teljön be soha. Mögfogta a búzaszár tüvit, azt húzta fölfele a kezit, hogy csak akkora kalász maradt, amekkora most is van. Most már vetheti az ember az egész fődet, húzhat, vonhat, mint a ló, mégse elég. Hát bizony igaz lőtt, hogy a verítékünkkel keressük mög azt a kevés kenyerünket. Eddig az idézet. Talán éppen ez az oka, hogy egykor az éppen időszerű nyári mezőgazdasági idénymunkák a kapálás, fattyazás, egyelés, majd a kicsit később kezdetét vevő aratás bizony nagyon komoly kézi erő igénnyel bír. Régen ezekre a munkákra érkeztek vidékünkre a mezőgazdasági munkások egész csapatai, azaz a summás bandák. A javarészt asszonyokból és leányokból verbuválódott csapatok hozzánk leginkább a Palóc és a Matyó településekről érkeztek. Ők, ahogy a régi kígyósi öregek emlegették őket, bűszoknyás summások voltak. Az egykori summás lányok visszaemlékezéseiben sok szép emlék mellett rendre föltűnik a nehéz fizikai munka, amit ráadásul rosszul is fizettek, és az igazságtalan intéző emléke is. Talán ez csendül föl ebben a környékünkön lejegyzett summás nótában. Intéző úr kiállt az eresz alá, onnét nézi, hogy a summás mit csinál. Dolgozik-e, vagy csak lopja a napot, megérdemli az esti savanyú babot. Intéző úr az Isten áldja meg magát, egye meg már maga a többi babját. Vagy egye meg, vagy adja a kutyának, ne adja a szegény summás leánynak.
Egy perc elmúlt 17:30, ahol jó élni sorozaton következő állomása a Zala vármegyei Mura keresztúrra vezet, ahol a jelentős horvát kisebbségnek óvodája és iskolája is van. De a falu a kirándulóknak is tökéletes kiinduló pont a Mura és a Dráva ártéri erdeinek felfedezéséhez. Van itt Naturpark, Kavicsbányató, Zrínyi újvár, amelyeket kerékpárral is ideális bebarangolni. A horvát-magyar határ mellett található falu 2025-ben kivívta az év kerékpárútja elismerést. Varga Tünde járt a településem.
Kezdjük egy friss dologgal, én azért követem a települést a Facebookon, ennyit azért elárulhatok. Most játszótereket avattak.
Polgár Róbert Mura keresztúr polgármestere. Két nagyobb játszóteret építettünk, pályáztuk meg az eszközökre, a munkát meg azt mi végeztük el, hol társadalmi, hol pedig saját munkatársakkal, magunk erejéből.
Tehát akkor ez egy olyan település, ahol a lakók a jó cél érdekében összefognak?
Igyekeznek összefogni, igyekszünk úgy megszólítani őket, hogy összefogjanak, és nyilván, hogyha van egy olyan közösség, célirányos csoport, akiknek mondjuk a játszóteret, itt gondolok konkrétan az óvodai játszótérre, ott a szülői munkaközösség összefogott, és jöttek segíteni, és gyakorlatilag a munkálatok minden fázisában voltak önkénteseink.
Ez mekkora település, elég nagy településnek számít?
Mura keresztül egy 1631 fős település, egy vasúti határ átkelő hely, viszont élő állat átrakodó, tehát több százan dolgoztak az állomáson. Most üresen panganak az épületek, bízunk benne, hogy találnak majd neki funkciót. Nyilván mi is gondolkodunk, jobbára a turisztikára szeretnénk hangsúlyt fektetni, és pont ma voltam az állomáson, mert egy csoportot át kellett vinni, kivonattal érkeztek, át kellett vinni Molnáriba, akik felszállnak csónakokra is, lecsónakáznak a Muradráv összefolyásnak.
Ha már a turisztikáról beszélünk, ahonnan ismerhetik a település nevét mostanában a hallgatók, az, hogy tavaly elnyerték az év kerékpárútja címet, és én többször jártam már itt. Mondhatom azt még a hivatalba, hogy beléptünk, mindenhol bicikli van. Tehát akkor ez beindult?
Beindult szervezetten is, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség megkeresett bennünket, és gyakorlatilag van itt egy 120 darabos kerékpár lerakata, és elindul a bringás vándortábor már ebben a hónapban. Egyelőre 16 csoport lesz a nyáron, akik innen indulnak Mura keresztúrról, megkapják a bicikliket, teljes felszerelés, menetre készen, és egy éjszakát itt töltenek, itt vacsoráznak, reggeliznek, úti csomagot kapnak, és egy hét múlva jönnek vissza, és leadják a kerékpárt. Bár minden fronton azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült ezt a lehetőséget megragadnunk, sőt, olyat is tudok, hogy a hegyi birtokoknál, a mellett, ahol a Ligrádi hegyen elmegy a kerékpárút, ott már valaki fröccsözőt is nyitott.
Milyen a közösség? Mennyire jönnek fiatalok?
Veszelszki Nikolettnek hívnak, és a művelődési ház vezetője vagyok. Fiatalok szerintem szép számba betelepültek a településre. A közösség összességében nagyon jó, főleg Zala megyében az egyik legnagyobb település vagyunk község szinten. És ennek azért mindig megvan a hátránya, hogy nem olyan összetartó a közösség. Ettől függetlenül mikroközösségeink vannak, és a mikroközösségeket könnyedén lehet mozgatni.
Úgy, fiatalok is?
Fiatalok is. Közösségi programra járnak már fiatalok is, sőt, talán most már többen járnak fiatalok, mint ősebbek vagyunk.
És a mozi? Mert úgy tudom, működik mozi is.
Nyertünk pályázaton, inkább idősebbek veszik igénybe, mert a fiataloknak azért megvan a lehetőségük, hogy beutazzanak Kanizsára, és ők válaszák ki a filmeket, de a mozit azt az idősek nagyon szeretik.
A helyiek hol tudnak dolgozni? Van helyben is munkalehetőség, vagy inkább a közeli Nagy Kanizsára mennek dolgozni?
Van több kisebb cég helyben. Vasúton is dolgoznak nagyon sokan.
Van bölcsöde, van óvoda, és van egy nemzetiségi iskola, hiszen a térség az általában azért horvát nemzetiségű.
Bölcsödét is tavaly évben nyitottuk, az óvodánk az nemzetiségi.
Ön törzsgyökeres Mura keresztúri?
Nem, én Bács-Kiskun megyéből jöttem, Kecskemétről, 7 éve. Nagyon szép a környezet, és még a mai napig is felfedezek tájakat, amiről eddig nem tudtam, vagy különleges pontok, amiket még az erdőben fel lehet fedezni, mert azért itt a település környezete elképesztő. Az Zrínyi újvár, Tatár, a Murapart, a Beleznai tavak, azért itt van mit nézni.
Miért jönnek a fiatalok? Miért költöznek? Ezt lehet tudni? Miért szeretnek ide jönni?
A város közelsége, tehát 15 kilométerre van Nagykanizsa, olcsóbbak az ingatlanok.
Szerintem infrastruktúrálisan jó ez a település. És települések általában nem rendelkeznek gyógyszertárral, a saját orvossal, akkor az önkormányzata, a kormányablak, szinte minden elérhető itt. Ez azért egy nagyon erős szempont, hogy nem kell minden egyes alkalommal kocsiban ülni, ha valamit el kell intézni.
Miskolc évről évre egyre színesebb és virágosabb képet mutat. Igaz, évek óta fejtörést okoz, hogy mi bírja a városi forróságot, és hogy ki locsolja, gondozza a növényeket. Az egynyári virágok éppen ezért nem fenntarthatóak. Őket évelő növényekkel váltották fel, sőt, egyre népszerűbbek a köztereken a vadvirágok is. Bétó Terika a miskolci virágórát is megnézte.
A virágos városkép mögött egész éves összehangolt munka áll. A szakemberek folyamatosan gondozzák a növényeket, pótolják az előregedett virágokat, és figyelnek arra, hogy Miskolc közterei minden évszakban rendezettek és vonzóak legyenek, mondja Cifrus Natália, a város főkertésze.
Én azt gondolom, hogy minden városban megvannak azok a központi frekventált helyek, területek, ahová a virágdísznek a jelenléte az teljes egészében indokolt. Természetesen ez az egyik ilyen nálunk a Szent István tér, ugye a virágóra egy ikonikus találkozási pont a miskolciak életében. Egy olyan nagy virágfelület, ami minden évben nagy színpompával igyekszünk díszíteni. Ő még jelenleg teljes egészében egy nyári beültetéssel van, illetve őszi ültetésre két nyáriakat szoktunk használni. Jellemzően jegecskékkel tudunk benne variálni, ugye ez mindig nagy kihívás nekünk a virágóra, mert hogy az óramutató az körbejár a virágfelület fölött.
Kis alacsony virágokat lehet ide ültetni.
Ez az alkalmazott virágoknak a magasságát erőteljesen bekorlátozza. Inkább a színekkel próbálunk megjátszani. Távolabb nézünk, akár itt a tér mellett a LED fal alatt, vagy a Széchenyi szobor mögötti virágágyásban már vegyes növényágyásokat találunk. Tehát ott már most is jelenleg is virágzó, de évelő növények, illetve a Széchenyi szoborban egy nyár és évelő, illetve díszcserék is találhatóak.
Ön, mint főkertész, szabad kezet kap a város virágosításával kapcsolatosan, vagy valakivel konzultál? Esetleg lakossági ötleteket elfogadnak?
Nem jellemző a lakossági ötleteknek a jelenléte, vagy ezzel kapcsolatos megnyilvánulása a lakosságnak. Igen, azt tudom mondani, hogy szabad kezet kapok. Én nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy az, aki kint van a virág ágyásokban a közterületeken, hogy az ő tapasztalataikat minden évben egyeztetjük, megbeszéljük, mi volt az, ami működött, mi volt az, ami jó volt, mi, ami kevésbé vagy nem olyan jó fajta volt, és ezeket a következő évben igyekszünk közösen kiküszöbölni.
Hány tő virágot ültettek el Miskolcon most az idén?
Nagyon csökkent most már az egynyári virágfelületünk, ennek egyrészt a fenntarthatósági és gazdasági okai vannak, úgyhogy olyan 20-22 ezer darab az egynyári, amit ültetünk, de emellett nagyon sok felületünket, tehát meglévő virágfelületeink vannak, amelyek most már évelő ágyásokká alakultak, és ezekben, hát azt gondolom, hogy ilyen 50 ezer körüli évelünk van most már ágyásokba kiültetve.
Hányan gondozzák ezeket a virágokat, hiszen ültetni kell, locsolni kell, gyomlálni kell?
A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Mint a közszolgáltató végzi a közterületeknek, így a virágfelületeknek is a karbantartását. A mi szakmánkban az egyik legnagyobb probléma a humán erőforrásnak a hiánya. Tehát ők nagyon kevesen vannak, és ezáltal a kapacitás is kevés, viszont ez olyan munkafolyamat, ami teljes egészében kézi munkaigényes. Tehát a rendszeres heti 2-3 alkalommal való öntözés és a gyomlálás a szinte májustól a fagyokig folyamatos napi rendszerességű munkát igényel.
5 perc múlva lesz 17:30. Múlt héten beszámoltunk róla, hogy a kérészek megkezdték tömeges rajzásukat a Tisza-tó felett. A világon is egyedülálló jelenséget mindössze néhány napig figyelhetjük meg, azonban 3 évig készülnek rá a lárvák az agyagos mederben, hogy aztán párzás céljából mindössze néhány óra erejéig a felszínre törjenek. A napokban esténként az Alsó-Tiszán is megcsodálható a Tisza virágok tánca. Nagy Margit csónakba szállva nézte meg a Hungarikumot.
Madarak meg a halak is jönnek fölfele.
Egy horgász szerint ezek az előjelei annak a Tiszán, hogy elindult a kérészek rajzása. A vízen a halak, fentről a madarak rövidítik meg az amúgy is rövid életű tiszta virágok életét. Aztán vízre szálltunk, és elindultunk Péter csónakján a Maros torkolat felé.
Megindult a tiszta virágzás, egyre többet lehet látni a víz felszíne fölött.
Zoltán szegedi lakos, őt kérdeztük, látta-e már, amikor virágzik a Tisza?
Még nem láttam, most látom először, de fantasztikus, gyönyörű.
A Tisza közepe felé tartunk. Milyen szabályok vonatkoznak a csónakosokra akkor, amikor este elindul a Tisza virágzása?
Nagy sebességben a rajba nem szabad belemenni.
Először mindig a Marosban intenzívebb a rajzás. A deszki strandnál álltunk meg a csónakkal.
Ez egy löszös, agyagos partfal, márgás fal, úgy néz ki, mint a jementáli sajt.
Lyukacsos.
Van lyukakkal, ezek mind kérészvárak. Forra víz a halaktól, mert a kérészek jönnek föl itt a part mellett a mederből. Ez a halaknak a desszertjük.
Albert András, a Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi őre, elindult a Tisza virágzás.
A víz felszínéről szállnak föl, de előtte a lárvák, amelyek ilyenkor vedlenek, azok a víz alatt a parti agyagfalba laknak. Az az érdekes, hogy viszonylag egyszerre kelnek ki, akik egyébként lent tudomásunk szerint egymásról nagyon nem tudnak semmit, de valamilyen módon mégis tudják szinkronizálni a kikelésüket, és ez kulcsfontosságú az életmenetük szempontjából, mert amikor már vedlettek és repülnek, akkor semmi más szerepük nincs, mint a párzás és a peték lerakása.
Hogy történik ez? Kirepülnek a vízből?
Így van, akkor keresgélik egymást, hát a hímeknek még persze egyszer vedleni kell, közben a nőstény mindjárt a vízből kikelve utolsó vedléssel ivar érett, a hímnek még egyszer a parton, fákon, emberek ruháján, csónakon, akármin meg kell kapaszkodni, és még egyszer vedleni, akkor lesz ivar érett. Elkezdik egymást keresgélni, és akkor a hímek, amikor meglátnak egy nőstényt, akkor rávetik magukat, úgyhogy van, amikor 8-10-20 is egy kupacban vannak a víz felszínen.
Nem is, hogy teszi le a petéit a rovar?
Néhányszor 10 perc alatt megtörténik a szervezetébe a megtermékenyítés, és utána a víz felett röpülve a vízbe szórja a petéit, illetve hát az is nagyon gyakran előfordul, hogy még a testében vannak a peték, úgy pusztul el, de elpusztult rovarból kiázik gyakorlatilag a pete, az lesüllyed a víz aljára, és egy-két órán belül ki kell belőle az új generáció. A lárváknak be kell fúrni magukat a partfalban, és akkor onnantól kezdve átlagosan 3 évig fejlődik. A vízáramlás viszi be neki a táplálékot.
Hogy kell viselkedni, amikor virágzik a Tisza meg a Maros, hiszen láttam valamelyik este, amikor kint voltunk a vízen, hogy az emberek fürtökben, a partokon, a csónakokban próbálják megfigyelni ezt a nem mindennapi jelenséget.
Egyetlen egy dolog, amivel érdeklődő emberek árthatnak neki, hogyha nagy sebességű motorcsónakkal a rajzó rovarok közé hajtanak, akkor nyilván éppen vedlő, vagy kikelő, vagy éppen párzó rovarokat el tudnak ütni, tehát ezzel nyilván jelentős mennyiségűt lehetne elpusztítani. Illetve hát, amit nagyon fontos tudni, hogy horgász csaliként a lárvát gyűjteni partfalból lényegében kiásták, ez is tilos.
Albert Andrástól megtudtuk, hogy mely szabályok mentén lehet a Tisza virágot csalinak használni.
A rajzás után az elpusztult rovarokat lehet horgászati célra, úgymond egyéni felhasználásra, tehát horgászonként 200 darab halott Tisza virág lehet az embernél, este 8 után tehetik ezt meg.
A rajzás nem csak hazánkban, de a világon is egyedülálló jelenség. 1993-tól a rovar védett eszmei értéke darabonként 10 000 forint. A Tisza virág és rajzása 2020-ban lépett a hungarikumok sorába.
Mávinfo.
Fél hat előtt 1 perccel friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Jancsó Rák Bence. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonatközlekedésben. A Budapest-Vác-Szobvas útvonalon Nagymarosnál sziklakitermelést végeznek, emiatt péntekig pár perccel változott a vonatok menetrendje. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. A Börzsönyben Vác és Diósjenő között péntek estig autóbuszok szállítják az utasokat az S750-es vonatok helyett. Vác és Magyar Kút között pótlóbuszokkal, Vác és Diósjenő között a sűrűbben közlekedő volánjáratokkal utazhatnak. Szombaton kezdődik a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűbben közlekedő vonatok a keleti országrészből közvetlen járatok várják utasainkat. Jó utazást kívánok!
És egy friss közlekedési hír az utakról. Az M3-as autópályán Kántor Jánosi közelében a Budapest felé vezető oldalon egy kis teherautó az oldalára borult. A 261-es kilométernél a forgalom leálló sávon halad. Vezessenek óvatosan. 6:30, jó reggelt kívánok, ez itt a Kossuth Rádió Vidék magazinja, Hajnaltáj, a mikrofonnál Belényi Barbara. Változatos képet mutatnak a hazai szőlőbirtokok. A kunsági, csongrádi, illetve a hajósbajai borvidéken jó pár száz ültetvényben ki sem hajtottak a növények a tavaszi fagyok óta, de többségében szépen fejlődnek a fürtök, és ugyan a szőlő tűri legjobban a szárazságot, az új telepítési ültetvényeknél öntözés nélkül szinte lehetetlen felnevelni a pótlásokat. Hamarosan beszámolunk a kabóca elleni védekezésről is, hiszen ez most a legsürgetőbb a szőlősökben. Előtte azonban a hírek következnek. A stúdióban Szlotta Judit.
Holnap tárgyalja az országgyűlés az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forint támogatásból a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat indítana. Ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ott alvós táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Ma kezdődik az országos színházi találkozó, az egyhetes seregszemlének, idén a Debreceni Csokonai Színház ad otthont. A programba több hazai és határon túli társulat produkcióját is beválogatták. Összesen 14 előadást láthat a közönség. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként péntek délelőttől 24 órán keresztül alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése. Délelőtt fokozatosan mindenütt csökken a felhőzet, és több órás napsütés valószínű. Főként a Dunántúlon, valamint a déli és északkeleti határ mentén lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Megélénkül helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 20-26, este 13-19 fok várható. A híradást Besenyei Márk készítette. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést, elmondja a műsorvezető Belényi Barbara.
Budapesten gyenge nyugati szél fúj, 15 fokot mértek, Győrött szélcsend van 13 fokkal, Mosó-Magyaróváron 14 fokos a hajnal, Sopronban 16 fokos, Szombathelyen és Veszprémben gyenge délkeleti szél fúj, 14 fok van, Pápán 13 fok, Székesfehérvárról nem érkezett adat, Szentgotthárdon, Zalaegerszegen és Nagykanizsán is szélcsend van 14 fokkal, Keszthelyen és Kaposváron 15 fok van, Siófokon mérsékelt nyugati szél fúj, 19 fokos a hajnal, a Balatonvize pedig már 20 fokos. Pécs, Paks, Baja és Kecskemét 15 fok, Eger 12 fok, Széchenyi gyenge északkeleti szélfúj 6 fok van, Miskolcon szélcsend van 11 fokkal, Szolnokon 15 fokot mértek, Karcagon 11-et, Debrecenben szélcsend van 12 fokkal, Nyíregyházán 13 fokos a hajnal, Záhonyban szélcsend van, 10 fokot mutat a hőmérő, Szeged gyenge nyugati szélfúj 16 fok, Békés Csaba 14 fok, Kékestetőn élénk nyugati szél fúj, 9 fokos a hajnal. 5 perc elmúlt 5:30, most pedig néhány ajánlat a következő szűk fél óránkból. Most jött el a kabócák elleni permetezés ideje, ám a lárvák támadásával nincs vége a munkának.
Szükség lesz 2-3 héten belül még egy kezelésre, az esetlegesen túlélő lárva egy gyerek ellen is, és majd, amikor kifejlődnek a felnőtt kabócák, egy harmadik kezelést is.
A Balaton-Boglári borvidéken sokkal intenzívebb idén a szőlő növekedése, mint tavaly. Ahhoz, hogy ez így maradjon, a gazdák összehangoltan dolgoznak a kabócák ellen is.
A borvidéken 2-3 napon belül védekezik mindenki a kabóca ellen. Ha egyszerre van, nem tud a kabóca egyik szőlőről a másikra menni, hatékonyabb a védekezés.
És hamarosan beszámolunk arról, hogy hogyan védekeznek évtizedek óta az aranyszínű sárgaság ellen a világ első számú bortermelőjének hazájában, Olaszországban. 6 óra előtt jövünk a részletekkel, a szerkesztő a héten, Gyarmati Péter.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Egy moly és bolhaírtó különlegesség az istenfa, és egy gombaűző mulcskeveréknek való a fekete nadájtő. Mindkét növényt természetes erősítőként hasznosíthatjuk kertjeinkben, de ültethetjük akár a balkonra is. Bozsik József ma a vadon élő gyógynövényeket gyűjtötte egy csokorba.
Volt az istenfája. Ennek a növénynek szeretném az igazi nevét tudni, amilyen bolha és mulcsírtásra alkalmas.
Artemisia abrotanum, az istenfa, hát ez egy ürömféle.
Különleges növény előtt állunk Lechner Judit kertészmérnök kollégámmal, a neve is egész impozáns.
Az istenfa, hát ez egy ürömféle, arbut ürömnek is nevezik, de hát a régi magyar kertészeti irodalomban istenfa volt egyértelműen. Olyan nehéz citromos illata van, de az üröm is érezhető benne, és komoly gyógynövény volt, de lehet, hogy inkább az illatával gyógyított, meg lehet, hogy ez is a kedélyünkre hatott valami módon. Tehát érdekes, hogy van ugye sok illóolajos növény, ami a hangulatunkat befolyásolja, ami praktikus használata lehet, hogy rovarriasztó hatású. Tehát arra mindenképpen, hogy akár a levendulával együtt a szekrénybe, vagy hogy erős illata miatt, aki nem kedveli, akkor ritkábban használt ruhák közé be lehet tenni, vagy a könyvek közé betenni. És hát ugye ez mindig működik is szárítva is, de az meg a Lippai könyvébe volt leírva, hogy amikor ő a veteményest keretezte ezekkel az évelő fűszernövényekkel, a mediterrán eredetű legtöbb közülük, tehát a zsája izsóp a levendula mellett az istenfát is említette erre, hogy a veteményes keretezni vele. Meg általában az erős illatú növények, hogy elfedik a számunkra érdekes kis veteményesbe a haszon növényeink illatát, és így azoknak a kártevői nem találnak oda. Néha beviszem, és akkor berakom a kamrába a hajtásait, vagy az ágynemű tartóba, és hát feltételezem, hogy na akkor most azért nem jöttek a molyok éppen, mert ezt is beraktam, az istenfát is. Meg hát talán még praktikus lehet, hogy a házi állatok párnája, vagy a takarója alá, vagy a házi állatok óljába is betesszük, akkor az ott is a bolhákat elugrasztja, és hát megint csak akkor egy vegyszert kiiktattunk a háztartásból.
Egy különleges növény, a fekete nadájtő.
Ez is egy vadon élő gyógynövényünk, amiért a nép nagy becsben tartotta, az a gyökérben lévő hatóanyagok, mert ennek a fekete nadájtőnek a gyökere az egy ilyen elágazó, barnás-feketés héjjal fedett dolog, de elég vastag, szinte ilyen újnyi gyökerek jönnek ki belőle alul, és ha pedig megtörjük, akkor ez hófehér a belseje. Ebben a hófehér gyökérben vannak azok a hatóanyagok, amik az izomsérüléseket, a csonttörések utáni regenerálódást, a csonthártya regenerálódást nagyon tudják segíteni és gyógyítani. A biokertészek pedig azért becsülik, mert a levélzet nagyon sok káliumot tartalmaz, és ezt az egész zöld földfeletti részt mulcsként terítik a paradicsombokrok közé. És hát itt megint a paradicsom bogyójának a keménysége az a lényeg, hogy akkor ettől nagyon jó kemény lesz a bogyó, és ellenáll a gombabetegségnek is, és a kártevőknek is. Úgy tudunk egy növényt támogatni, hogy erősítjük a kondícióját, ezt a bizonyos paradicsomot, de nem vegyszerekkel és nem műtrágyákkal, hanem egy természetes növényel, ami ott nő a közelünkbe.
www.mediaclick.hu, ezen a felületen meghallgathatják Bozsik gazda podcastjait is, és ha kérdeznének tőle, akkor a hajnaltáj@mtva.hu e-mail címre írhatnak üzenetet. 7 perc múlva lesz 3:46. Közzétették a felhívást, most kell elkezdeni a kabócák elleni védekezést a szőlőkben. A lárvák ellen ebben a fejlődési szakaszban lehet hatékonyan fellépni, amit később kétszer érdemes megismételni. A nehézséget az okozhatja, hogy a kisbirtokos gazdák nem jutnak hozzá bármilyen rovarölőszerhez. Varga Tünde, a Zalai Borvidék hegyközségi tanácsának elnökét, Tarsoly Róbertet kérdezte.
Elkezdődött a kabóca elleni védekezés. Mit jelent ez pontosan?
Meg kell kezdeni a rovarölőszeres védekezést a kabóca lárvák ellen. Az, hogy miért pont most, annak pedig az az oka, hogy ez a kártevő, ez egy nemzedékes faj, és tojás alakban telel a szőlők fás részein. Szőlőfakadásától függően kezdenek tojásokból kikelni a lárvák, amiután a lárvák egy darabig táplálkoznak, vedlenek, és összesen 5 ilyen lárva stádium van, miután kialakul maga a repülő rovar, amit imágónak. Most értek a lárvák abba a stádiumba, amit mi úgy hívunk, hogy L2-es, L3-os állapot, tehát a második, harmadik lárva stádium. Ilyenkor még nem terjesztik a fitoplazmát, viszont jó eséllyel már kikelt az összes tojás, vagy legalábbis a nagyon nagy részük, és ebbe az 1-es, 3-as stádium közötti állapotban a legérzékenyebbek a különböző rovalőrőszerekre, tehát ilyenkor lehet a legnagyobb hatékonysággal védekezni ellenük. Ezért nagyon fontos, most már tudom, hogy sokaknak késő, de hozzám is sok olyan információ jutott, hogy már nagyon korán elkezdték a védekezést.
Az mit jelent?
Hát, hogy már 2-3 hete, az tulajdonképpen felesleges. Most ebbe a felhívásokban szereplő időintervallumba, Zalába ez 15-től 25-ig van kiadva, akkor optimális, nem véletlen vannak ezek a határidők, ilyenkor lehet a legnagyobb hatékonysággal védekezni.
Van pontos rovarölőszer, amivel ez elpusztítható?
Nem egy, több is van. A rovarölőszerek kínálat az utóbbi 10-20 évben szigorodó környezetvédelmi, humán egészségügyi és egyéb szabályozások miatt egyre szűkül a kínálat. Ezért is még fontosabb, hogy tényleg a lehető legnagyobb hatékonyságra törekedjünk az időzítést illetően is. Amilyen készítményt most érdemes használni, azok olyanok, amik a lárvák ellen jó hatékonyságúak. Többféle hatóanyag, ez az egyvédekezés, hiába törekszünk a legnagyobb hatékonyságra, ez nem fogja megoldani a kabóca kérdést, hanem a lárvák ellen is, főleg a fertőzött területeken, ahol már ott a fitoplazma és a kabóca, ott szükség lesz az első kezelés ellen körülbelül egy 2-3 héten belül még egy kezelésre, az esetlegesen túlélő lárva egyedek ellen is hatékonyak legyünk, és majd, amikor kifejlődnek a felnőtt kabócák, az imágok, amiket sárga ragaslapokkal lehet csapdázni, és amikor a fogási adatok azt mutatják, hogy érdemes, akkor egy harmadik kezelést is el kell végezni majd.
Ezekhez a rovarölőszerekhez bárki hozzájuthat-e a kis szőlőt művel? Ezt kérdezem azért, mert ugye egy nagyon nagy kérdés, hogy nagyon sok Zalában a kisbirtokos termelő. Ők ugyanúgy hozzáférhetnek ezekhez, tehát egy gazdaboltban megvásárolhatók, vagy ők mit tudnak tenni, ha nem?
Ez egy nagyon nagy probléma, az egyik rákfenéje dolognak. A rovarölőszerek is 3 forgalmazási kategóriába vannak sorolva, 1-es, 2-es, 3-as. Ezek közül a 3-as a szabad forgalmú, amihez mindenki hozzáfér. A rossz hír az, hogy nagyon kevés hatóanyag van, ami 3-as kategóriás is, hatékony is, és még ráadásul a gyártócég is lát benne fantáziát, hogy kis kiszerelésbe kiszerelje, tehát megkapható gazdaboltba. Sajnos igaz, hogy ez a választék, ez nagyon szűk. Én úgy tudom, hogy gyakorlatilag egy hatóanyag, egy készítmény van, ami felszívódó, és hatékony, és gazdaboltba kapható, és szabadforgalmú, és talán 2-3 olyan, ami rövidebb hatástartamú, nem felszívódó, viszont a gazdaboltba kapható. Kistermelőknek sajnos be kell érniük ezzel, akiknek van növényvédelmi szaktanácsadójuk, vagy van képesítésük, hogy megvehessék az 1-es, 2-es forgalmi kategóriás készítményeket, ők egy fokkal jobb helyzetben vannak azért. Éppen ezért a kicsiknek nagyon fontos, még fontosabb talán, hogy a felhívásoknak megfelelően védekezzenek, mindent olyan intézkedésbe tartsanak, pontosan időzítve permetezzenek, távolítsák el a beteg tőkéket minél előbb, mivel nekik szükebbek a lehetőségeik a rovarölés tekintetében.
Sokan keresik, kérdezik önt például, ezt azért kérdezem, mert amikor először beszélgettünk erről a betegségről, akkor még nagyon senki nem vette komolyan, és nem is tudták. Most már azért rengeteg szó esik róla az elmúlt 1-2 évben.
Én most már úgy nézem, hogy azért a tavalyi intenzív kommunikáció, meg a hatóságok részéről is a fellépés, meg az intézkedés azért meghozta a gyümölcsét, főleg Zalába is a hegyközségi rendszerben nagyon sokan nem tartoznak bele, ezek a kicsik, akikről ugye az előbb is szó volt, ő hozzájuk ezt talán kevésbé érelt, de az ország szőlőtermesztő társadalmának a túlnyomó része most már tudja, hogy milyen problémát okozhat, és ezeket a kötelező védekezéseket, ezeket el is fogják végezni.
A Balatonboglári borvidéken az a döntés született, hogy valamennyi gazda egyszerre támad a kabóca ellen, hiszen így a leghatékonyabb. Azért is fontos, hogy összefogjanak, mert sokkal intenzívebb idén a szőlő növekedése, mint tavaly volt ezekben a napokban. A fürtök szépek, a darabszámok megfelelő, és elkezdődött a bogyók egyenletes kialakulása. Érdemes tehát fenntartani ezt a folyamatot. Andrusics Ferenc, balatonöszödi borász, Juhász Zsoltnak foglalta össze a kilátásokat.
Azt látjuk, hogy nagyon egészséges, nagyon jól zajlik a virágzási időszak. Permetezünk és védjük a szőlőt a különböző gombá betegségek ellen, de egyelőre még semmi nyomást nem tapasztaltunk. És azt látom, hogy nagyon szép egészséges a szőlő. Hála Istennek itt faggyal nem érintett volt maga a régió, és nem volt nagyon-nagyon minimális, egy pár száz tőke fagyásunk volt egy fagyzugos területen, de ezen kívül más problémánk nem volt. Sokkal intenzívebb a szőlőnek a növekedése, mint mint a tavalyi évben, úgyhogy egészséges szőlőt remélünk a szület idejére. Holnap után kell kezdenünk a kabóca elleni védekezést. A borvidéken közös fellépésben egyeztünk meg, ami azt jelenti, hogy 2-3 napon belül védekezik mindenki a kabóca ellen, úgyhogy ezt így a fordulón kívülre be kellett iktatnunk ennek a védekezését.
Fontos volt elérni, hogy egységes föllépés legyen?
A kabócának a védekezése mellett, ha egyszerre van, nem tud a kabóca egyik szőlőről a másikra menni tulajdonképpen, akkor így azért hatékonyabb tud lenni a védekezés ellene.
Lehet-e már látni ilyenkor, hogy ha most jelenlegi állapotában fejlődik a szőlő, hogy milyen szület lesz?
Hát a fürt darabszámok azok megvannak, viszonylag szép méretű fürtök vannak, és elkezdődött a bogyó kialakulása, és az is egyenletesnek néz ki. Persze sok mindennek kell még optimálisan lezajlani a születig, de az az időszakban, amiben vagyunk, az előremutató, tehát mindenképpen bizakodó vagyok ebben kapcsolatosan.
Az előbb beszéltünk a kabócáról, vannak öntőkik, amelyeket ki kell vágni.
Nem látszik még most rajta, tehát ami a kabócafertőzésnek a nyomai lennének, azokat nem látjuk. Ugye tavaly évben kivágtuk azokat a tőkéket, amik fertőzöttek voltak, így most az újabb fertőzéseket, ugye ez egy ideig lappang, tehát akár 2 évvel ezelőtt megfertőződött tőke is lehet, hogy majd szület idejére látszanak azok a tünetek, ami alapján majd ki kell vágnunk őket. Azok majd csak akkor derülnek ki, most ebben az állapotában még nem látszik.
Volt egy másik betegség is, ami talán így eltörpül a kabóca fertőzés mellett, ez az eszka nevű.
Hát igen, mi ebben bizonyos szőlőfajtáknál már évek óta küzdünk, hogy ezeket is, hogyha olyan állapotban vannak, akkor ezeket is ki kell vágnunk. Ugye ez egy kicsit más milyen fertőzés van, tehát ez meccéskorát tudjuk vinni a meccéollóval tulajdonképpen egyik tőkéről a másikra, tehát ugye ez is érdemes minél előbb megszabadulni ezektől a tőkéktől, amik fertőzöttek. Ez sajnos ugye úgy derül ki, hogyha mondjuk bizonyos terhelésig eljut a szőlő, tehát mag egészségesnek néz ki, viszont amikor a gyümölcs már annyi nedvesség tápanyagot kell, hogy szállítson a gyümölcs irányába, és egyszer csak egy ilyen sokszerűen elszárad a tőke, tehát hogy nem bírják a szállító csatornák elvinni ezeket a tápanyagokat. Szivacsosodása van ezeknek a tápcsatornáknak, és ott képtelen arra, hogy szállítsa a csapadékot, vagy a növényben lévő nedvet, illetve a tápanyagot.
Milyen szezon várható? Abból a szempontból is kérdezem, hogy a balatoni boroknak lesz-e piaca, ismertsége?
Erős szezonra számít itt a Balaton körül mindenki. Nagy az érdek. Már jelenleg is a nyári időszakban, amik a helyi éttermekben értékesítünk, illetve a kis boltokban ott mindenképpen egy komoly felfutásra számítunk.
És a balatoni bor, mint brand vagy egységes márka megjelölés, az mennyit segíthet majd?
Palackozunk mi is egy balatonbort, ami Olasz Rieslingből készült bor, évről évre készítünk ilyen balatonborokat. Ugye mint közösségi márka közel 110 000 palacknyi készült el a tavalyi évben, 17-18 termelő készíti a balatonbort. Körül, és próbáljuk értékesíteni a Balaton kívül is, tehát hogy nem csak a Balaton, vannak olyan áruházak, ahol elérhető például a Balatonbor, úgyhogy fontos az, hogy ez az Olasz Rieslingnek ez az üzenete, hogy milyen stílusban készül itt a Balaton körül, egy jó ivású, könnyű Olasz Riesling, ami akár a mindennapok bora lehet, akár frösben elfogyasztva, ez egy jó üzenete a Balatonnak, és az lenne a fontos, hogyha mondjuk Nyíregyházán kóstolják egy fűnyírás közben azt a Balatonbort, akkor jusson eszükbe a Balaton erről, és hogy gondoljanak arra, hogy ellátogatnak ide a térségünkbe.
3:46 után 3 perccel még mindig bor. Olaszország a világ legelső számú bortermelője, ezért érdemes megnézni, hogy ott miként küzdenek meg az aranyszínű sárgasággal és a 21. század teremtette kihívásokkal. Az olaszok éves termelésük eléri évente a 47 millió hektolitert, csak összehasonlításképpen az éves magyar termelés 2,7 millió hektoliter. Mivel Olaszországban már az 1970-es évek óta jelen van ez a rendkívül veszélyes szőlőtőkéket pusztító fitoplazma betegség, a védekezésben szerzett több évtizedes tapasztalatuk mára egyfajta minta lett. Részletek Sárközi Júliától.
Olaszországban a tartományok az idén is a tavasz kezdetén rendeletben adták ki, mikor és hogyan kell fellépni a mezőgazdasági szektorban az aranyszínű sárgaság ellen. Az ültetvényeket zónákra osztják fel, ott, ahol az ültetvényeken a fertőzés jeleit észlelték, vagy a szőlőkabóca fejlett példányai található, kötelező a rovarírtás a fiatal rovarok elpusztítására is, és ugyanígy kötelezőnek számít a beteg vagy tünetet mutató növények kiírtása. Az úgynevezett egészséges területeken, ahol nincsen fertőzésre utaló jel, csak kabóca sem tűnt még fel, a növényegészségügyi hatóságok nem tartják ugyan kötelezőnek, de erősen tanácsolják a megelőző fellépést az ültetvények védelme érdekében. A nagy olaszországi bortermelő vidékeken, például Piemontban, de az ország közepén elterülő Umbriában is a nyári időszakban legalább két alkalommal kell az előírásokat követve a rovarirtást elvégezni, bioültetvények esetében háromszor a területeken előre kiadott naptárak szerint. Az aranyszínű sárgaság Franciaország irányából érkezett az olasz csizmára. Először az északi ültetvényekre korlátozódott, majd megjelent, és elterjedt Közép-Olaszországban is, valamint a Nápoly környékbeli Campania tartományban, és a közeli Ischia szigetéről is jelentették már. Toszkána nemes ültetvényei sem képviselnek kivételt, a Chianti és más jól ismert toszkán borok vidékén a rovar nagy számban elterjedt. Sajnos ugyanez a helyzet a Prosecco térségében, Veneto tartományban, ahol június elején több oldalas jelentést adtak ki arról, melyik ültetvényeken van jelen a rovar, melyik stádiumban van, és többé-kevésbé hány példány van az amerikai szőlőkabócából. A hazánkhoz közeli Észak-Kelet-Olasz Vénétóban a megvizsgált térségben 99 példányt találtak, melyeknek nagy részét 7 ültetvényen azonosították. A jelentés összegzése szerint ez azt jelenti, hogy jelenleg a szőlőkabóca terjedése ebben a térségben korlátozott, de a figyelemnek nem szabad lankadnia, olvasható a borvidéken dolgozó szakmabeliekhez intézett tanácsadásban, amely pontos útmutatást ad ahhoz, miként lehet észrevenni a fertőzés jeleit a növényeken, például a leveleken, hol keressük a rovarokat és hogyan azonosíthatók a példányok. Olaszországban a 70-es évek elejétől ismerik az aranyszínű sárgaságot, nincsen pontos országos adat a kiirtásra ítélt ültetvények terjedelméről. Trentino régió közlése szerint itt a betegség több mint 1000 bortermelő vállalkozást érintett az utóbbi évtizedben, ami közel 700 ezer szőlőtőkét jelentett. Lombardiában is hatalmas károkat okozott, az ültetvények 3%-át megtámadta.
Az ország hazai szőlőültetvényei változatos képet mutatnak. Az idősebbeknél a gyökerek mélyebbre tudnak hatolni, nem ritkán 10 méter mélyre is, jobban bírják az asszályt, de a hosszú szárasság nyomot hagy itt is. Nagyobb lombfelülettel vagy árnyékolással próbálják óvni őket. Az új ültetvények telepítése azonban országszerte nagy nehézséget okoz. Sok helyen öntözés nélkül szinte lehetetlen felnevelni a pótlásokat. Varga Máté, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a szakmaközi ügyekért felelős alelnöke Gécsek-Tó Tenikőnek foglalt össze a jelenlegi helyzetet.
A szőlők, ha szabad így fogalmazni, nagyon változatos képet mutatnak az országban. Köszönhető ez a május elejé fagyoknak, amely jó részt a Dunabor régiót érintette. Ugye ez a kunsági, a Csongrád, illetve a Jósbajai borvidék. Ott sajnos vannak problémák. Jó pár száz ültetvényt olyan fagykár ért, hogy ki se hajtottak. Más ültetvények többől hajtottak ki, ott ugye új törzset kell nevelni, ott termésre nem nagyon számíthatnak a termelők, illetve vannak olyan ültetvények, amelyek mellékrügyről kihajtottak, és egy 30-40%-os termés akár el is képzelhető rajtuk. Ahol nem szenvedtek az ültetvények fagykárt, ott egyelőre viszonylag szép termés mutatkozik. A bogyókötődés stádiumába, virágzás stádiumába vagyunk egyébként a munkák garmadájában. Én azt gondolom, hogy ott, ahol az időjárás is kegyes lesz hozzánk, ott szép reményekkel nézhetünk azért az idei esztendő elé.
És milyen munkák zajlanak most a szőlőben?
Hát a szabad is fogalmazni, akkor szinte minden a betakarításon kívül. Tehát ugye ott, ahol feketén tartott sorok vannak, a gyommentesítés végett, a talajmunkák, ahol füves vagy egyéb növénnyel borított sorok vannak, ott a sorközkaszálások, sorajkaszálások zajlanak a törzstisztítási, törzsarjazási műveletek, illetve azokon a borvidékeken, illetve az olyan kitettségű területeken, ahol a lombrövekedés már elérte azt a mértéket, ott a hajtások válogatása, befűzködése, a drótok emelése, ahol ezt a technológiát választották, szintén zajlik, és nem szabad megfeledkeznünk természetesen a növényvédelemről sem. Van, ahol már a második, harmadik növényvédelmi fordulót hajtják végre a kollégák.
Mi most a legnagyobb ellenség? Az aranyszínű sárgaságról is szeretnék beszélni, de azon kívül most éppen mi ellen kell védekezni?
A szőlő növényvédelmi technológiának ugye az alapvető részét a lisztharmat, illetve a peronospora elleni védelem adja, de amióta elterjedt a gépi szüretelés, és nagyon sok esetben ugye egy mustal borított kocsány fennmarad a tőkéken, és ugye ezt nagyon könnyen megtámadhatják különböző gombabetegségek, ezek ellen is védekezni kell, hiszen ez a következő szezonban fel tud szaporodni, ilyen például a fekete rothadást okozó gombák, és természetesen az aranyszínű sárgaság vektora az amerikai szőlőkabóca ellen is el kell kezdeni védekezni. A déli fekvésű megyékben már a kötelező védekezés időszaka tart, illetve az ország középső régiójában, tehát például Fejér megyében, Komárom-Esztergom megyében is most kezdődött meg a napokban a kötelező védekezési időszak, és itt szeretném felhívni a termelők figyelmét, hogy ez a közös felelősségünk, hogy ezt a védekezést elvégezzük. A hatóságok rengeteg rovarelőszer hatóanyagot, illetve szert felszabadítottak szükséghelyzeti engedéllyel, illetve a kisebb kiszereléseket könnyebben elérhetővé tették a gazdálkodók számára.
Ugye 21 borvidéken jelent már meg az aranyszínű sárgaság. Milyen hatása van? Sokaknak ki kellett vágni akár egész ültetvényeket, főleg most itt a kisebb borászatokra gondolok, a háztáji borászatokra. Újra telepítenek-e, vagy inkább sokan azt mondják, hogy akkor ők már nem telepítik újra a szőlőt, és felhagynak a borászkodással?
E tekintetben nagyon változó a kép. Ugye Zala megye, a zalai borvidék volt a leginkább érintett a fertőzéssel, ott nagyon sok ültetvényt fel kellett számolni, de valóban, ahogy ön is jelezte, a kisebb ültetvényeket szinte minden borvidéken volt olyan, ahol érintette a felszámolás, illetve hát ami a legfontosabb, az a nem művelt ültetvényeknek a felszámolása, hiszen ott a gazdátlanul hagyott területeken a kabóca, illetve hát maga a betegség is szabadon tud felszaporodni. A termelők ott, ahol értesítést kapnak erről, vagy értesülnek erről, sok helyen bízunk benne, hogy igyekeznek rendbe tenni ezeket a területeket, ahol pedig nem, ott a hatósági eljárás alapján hasznosítva lesznek ezek a területek, tehát ki lesznek tisztítva. A termelők körében pedig, akik gazdasági szereplők is, úgy gondolom, hogy azért ez egy nagyon nagy elhivatottságot igénylő ágazat, és aki évtizedek óta foglalkozik ezzel, az inkább megpróbálja újra telepíteni az ültetvényét, és újrakezdeni nagyobb odafigyeléssel, alkalmazkodva a jelenlegi körülményekhez. Bár kétségtelen, hogy hallottam olyanról is, aki idősebb termelő adott esetben, és azt mondta, hogy akkor ő most így ezzel abba hagyja a termelést, tehát itt nagyon változó a kép országosan.
Nagyon szépen köszönöm Varga Máténak, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szakmaközi ügyekért felelős alelnökének.
Kedves hallgatóink, szűk 4 perc múlva lesz 6 óra, és július 1-től 3 eurós vám jön az Európai Unión kívül rendelt 150 euró alatti csomagokra. Ezzel is foglalkozik a hírek után majd a Jó reggelt Magyarország, ha tehetik, maradjanak velünk. Illetve Tordai Attila, az Országos Vérellátószolgálat vezetője lesz még a műsor vendége. Hogyan lehet racionálisabbá tenni a vérkészlet kezelését, van-e vérhiány? Ezt is megkérdezik majd. A Hajnaltáj pedig búcsúzik, a hangmérnök Lajer Rita, a gyártásvezető Szőlőséva és a heti szerkesztő Gyarmati Péter neveben is köszönöm, hogy velünk ébredtek, a mai adást újra meghallgathatják a Világhálón. Címünk még egyszer www.mediaclick.hu. Viszont hallásra!